Főtisztelendő atyák, tisztelendő diákonus úr, Krisztusban szeretett testvérek, testeges. Szent Lukásról úgy tartják, hogy azért is a festő, képfestő, védőszentje, mert a hagyomány szerint ő alkotta a szűzanyáról azt a két ismert képet, az egyik a Santa Maria Maggiore Bazilikában lévő római községe kép, a másik pedig Cescolói szűzanya képe. Noha ennek történeti hitelességét nem érdemes mutatni, de mégis csak valamiféle képeket festett a szűzanyáról, azáltal pedig, hogy megírta a híradását a kedves barátján Teofilnak, mind Jézus tetteiről, mind pedig az egyház első kezdeti lépéseiről, és kiváltképp Szent Pál apostolról, szép képet festett. Ez egy egyszerű kép, elolvasott, kirajzolódik előttünk valami. Csak hogy nem elég egy-két képet készíteni. Sok-sok képre van szükség ahhoz, hogy sokakat meg tudjunk szólni. Képet festeni, nekem nem adott a Jóisten ilyen tehetséget, itt a rúrán is valami lerajzolok, külön kommentálni kell, hogy ez itt egy ember akar lenni, ez itt egy kiskutya, ez pedig egy fa. De hogyha képet festünk bármilyen, az mindig szubjektív. Sohasem objektív. Lehet dokumentálni dolgokat, fényképezni, de a fényképezésre is bele lehet komponálni, hogy több legyen, mint egy egyszerű ábrázolás. Hát még akkor, hogyha a képet festünk, valamit alkotunk egy-egy szeméről, közösségről, vagy magát a Jóistenről. Itt tehát mi is, ami képet készítünk, az szubjektív lesz. Benne leszünk mi magunk. Én így látom a Jóisten, én így látom a szűzanyát, így látom az egyházat. Rájelzünk és hirdetünk ott a gyerekeknek, tehát meg nem hirdettük, csak tervonat hirdetjük, nevezetesen, hogy mi az, ami imádságra indít engem, hogy a szentlélek készül én, és akkor erre rajzoljanak a gyerekek, vagy nagyon fényképezzenek, készítsenek fotómontást, vagy bármi mást. Tehát saját magunk meglátását tesszük bele a képbe. Festegetünk, képet készítünk, és ez kötelességünk olyan módon, amire megadta nekünk Jóisten. Milyen kép rajzolódik ki bennünk tehát, nem csak az apostolok cselekedetei, hanem éppen az imént felolvasott elévészet alapján. Szent Pál apostol munkatársairól ír, és nem egy tökéletes kép. Nem egy jól összefogott, jól megszervezett, a szeretettől teljesen elálló közösség. Senki nem állt a pártomra első védekezésen alkalmával, elmentek, elhagytak, és tovább egyedül Lukás van mellettem, hát nem ezt várnánk, hanem éppen frissen, Szentlélek eljövetele után egy-két évtizeddel azt várnánk, hogy hatalmas nagy szervezettség, hatalmas nagy tökéletesség van. És nincsen. Apostolok cselekedeteinek könyvét elolvasva, tehát Szent Lukás híradását, úgysem tökéletes képet találunk. Sőt, általában a Szentírást olvassuk, nem tökéletes, kétszeresen. Egyfelől azért nem, mert az Isten megengedi, hogy emberi szavakkal öntsék a Szentíró az ő üzenetét. Ezek az emberi szavak csak korlátozottak. Ahogyan egy fénykép nem képes visszaadni a teljes teret, vagy mint készítünk egy fényképet, vagy egy rajz még kevésbé képes visszaadni, az emberi szavak sem. És megírják azt is a Szentíró az egyes szereplőtől, hogy nem tudják. Ettől is hiteles a Szentírás. Vegyük sorra az egyes személyeket, akár Ábrahámot, akár Mózest, akár Dávid királyt, mindannyiukat, mint pozitív személyeket emlegetjük, mégsem hallgatja a Szentírás a hibáikat, de még az apostolok hibáit sem hallgatják el. Nem tökéletes tehát ez a kép, és éppen ezáltal lesz egy-egy festmény hiteles. Ezáltal lesz egy-egy kép igazán hogy nem tökéletesen ábrázolja a hibát, vagy a valóságot hibásan ábrázolja. Miért fontos ez? Azért, mert az emberek, bár látják a tökéleteset, azzal találkoznak, hogy mondják, hogy ez számomra elérhetetlen. Egy pár nap ezelőtt erről lehetett elmélkedni, hogy két irányba szoktak elindulni az emberek, vagy találkoznak egy nagyon szent emberrel, és azt mondják, hogy hát én ezt nem tudom elérni. Én számomra ez lehetetlen. Tehát nem kell tennem semmit. Vagy találkoznak egy maguknál tökéletlen egy emberrel, és akkor azt mondják, hogy hát én végülis hozzá képest egy szent vagyok. Nem kell tennem semmit. Tehát nagyon fontos, hogy a kép, amit adunk, az ne elindítsa az embereket, hanem cselekvésre. Helyette mi rajzolódik ki előttünk? Egy olyan mozgó kép, egy olyan dinamizmus, ahol fejlődik innen és innen. És valójában ez az a kép, amit festenünk kell a Jóistenről, a Jóistennel való kapcsolatunkról, az egyházról. Ezt úgy is hívhatjuk, hogy tanúságtétel. Tanúságot tenni indítja a 72 tanítványát az Úr Jézus. És ebben a tanúságtételben néhány fontos kitétel van, amelyek egy részét, legalábbis az elvi részét majd megtartunk. Ha nem is minden néhányat vegyünk sorra. Egy-egy képet készítünk, egyénileg készítünk, de vannak képek, amelyeket közösen készítünk. Egy-egy szoborcsoport, mindenki máskor, egy templom díszítés, mindenki más és más részét készíti el annak a templomnak, vagy annak a díszítésének. Így tehát közös munka a tanítványok is legalább kettesével mennek, szépen elmélkedik róla, talán nagyszerűen pápa, hogy kettesével mentünk az Isten és az embertárs iránti szeretettől kell tanúságot tenni, tehát ne egymagunk akarjunk képet festeni, ne egymagunk akarjunk tanúságot tenni. Mert sokan mondják, hogy igen, Jézus Krisztus, igen, tökéletes, én nekem jó vele a kapcsolatom, de én a többiekkel nem vállalok a közösség. Szükséges, hogy közösségben legyünk, mert ez a tanúságtétel egyik alapja. A másik a szerencség. Ha egy kép nagyon harsogó, ha egy kép nagyon erőszakos az erre, az legalábbis engem ilyen. Ezért nem szeretem a reklámokat. Nem csak azért, mert megszakítja a filmjátszást, a világháló, nem csak azért, mert megszakítja az adást a rádióban és a harsog, hanem mert az arra indít, hogy ez nekem nem kell. Miért kiabál? Miért fordít? Miért tolja az arcomba azt a valamit? Tehát a szerénység úgy küldene titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Azt is jelentheti, és nyilván azt is jelenti, hogy egy olyan világban lépnek be a keresztények, ahol az erő dominál, ki az erőszakosabb, ki az erősebb, és azt fog győzni. De azt is jelenti, hogy az evangéliumot nem lehet erőszakosan élni, hanem szerint. A szerénység nem azonos a bíjasággal, nem azonos a határozatlansággal, de nagyon is azonos azzal, ahogyan Jézus kiállt és az eszköztelenséget is a lelkükre köti, se tariszkán, se sarkoságot, hanem induljanak eszköztelenül, bízzanak a gondviselésben. És itt megint nem szabad félreérteni, hogy bízzanak a gondviselésben, tehát akkor nincs szükség szervezettségre. Csak ne ezeket helyezzük az első helyre. Ha minden megfelelő sorrendben alkalmazunk, akkor már nyugodtak vagyunk. Mindent kerülünk az imádságra. Jézus, mielőtt pontosan dolgokat tesz, külön is feljegyzik róla, hogy el tudunk imádkozni. Például az apostol kiválasztása. És bizony a Szent Mise előtt is elcsendesedni. Nekünk papoknak is el kell csendesedni, hogy az ige hirdetés megfelelődjön. El kell csendesedni itt tanulva előtt. És el kell csendesednünk kérni az Istennek a segítségét, mert ő ad kezünkbe eszközöket, esetleg ő ad ötleteket, hogy milyen eszközök lennének alkalmasak, amelyek nem akadályoznak az ige hirdetésben, hanem segítségben. Tanúságtételről beszélünk, és rögtön megjelenik a szemünk előtt, hogy megjelenik mások előtt a társadalomban. Milyen kép él az emberekben a Jóistenről? A Jóistenről valamilyen elvont kép. Sokkal konkrétabb kép él az egyházról. De honnan értesülnek az egyházról? Amely jegyesre az azoktól a rádió csatornákból, vagy éppen internetes oldalakból, amelyek nem éppen barátja. Mit tudunk ezen a területen tenni? Nem sokat. De mielőtt Lukács megírta volna a rádiót, hogy tanúságot tegyen ő a pogány származású ember, tanúságot tegyen mindenki előtt Jézusról és az örömhírről, mit tett az imádságunk hívő? Utána. Egy orvosnak az alaposságával, gondosságával utána anyagot nyújtott. Nem csak az érzelmekről beszélt, hanem pontos adatokat meghatároz Jézus születésével, gyermekségével kapcsolatosan, és sok minden más egyébvel kapcsolatosan, mert ez pontosan tájékozott. Nagyon sokszor találkozhatunk jó szándékú embertársakkal, akik az előbb említett módon nem baráti médiában értesülnek valamiről, ami a Jóistennel, az Egyházzal, a Szent Tanítással kapcsolatos. Mikor tudjuk ezt teljesíteni? Hát, hogyha mi magunk tájékozottak vagyunk velük, és sokszor rácsodálkozik, vagy szomorúan rádöbben az ember, hogy sokszor még jelenlők, mindig kivételek, sokszor még templomban hűségesen járó, közösséghez tartozó testvérek sincsenek tisztában alapvető tanításokkal, vagy az egyház alapvető kérdésével. Rácsodálkoznak. Egyszer egy ilyen vitatkozás során megkérdeztem, hogy mit olvastál a magyar könyvben? Nincs a rádöbben? Mondom, az az egyházak egy hivatalos hírportálja, érdemes talán azt is elolvasni, nem csak azt, ami kifejezetten a vasárnyot, a specializálódott, és akár a szentekről, akár a püspökökről, akár a papokról, akár a hívekről azt írja le, ami jó szakos és jó portálkoztatókat. De hogyha a híveket megkérdezzük, hogy értesültek-e erről, arról vagy hamarról, hány embernek jár az ő? Jó, most már nem papír alapról olvasom. Hány embernek a művészőjében van elmentve az előbb említett, vagy bármelyik másik katolikus hírportál? Szoktuk-e hallgatni már az évek mosolyogat kedden, reggelen, a szentmise, mindig úgy kedv van, még utána fél kettő, a Kossuth-tárgyi, Gullámosszág, hazai, világegyház eseményéről tájékozódott. Egy fél óra jó munkaidőre, hát valaki megteheti, meghallgat. Tájékozódunk időbéli dolgokban és közösségi dolgokban. Azért, hogy a tévedéseket helyre tudjuk tenni, hogy aztán ne egy riasztó kép legyen, hanem egy félig meddig baráti kép, hogy úgy ismerve is, az egyházat. Hogy az egyház mondására, mi az, amit megtehet a keresztény ember, és mi az, amit nem lehet. Itt tehát van feladatunk, képet testen, méghozzá egyszerű, de ugyanakkor. Itt nem állhatunk meg a tanúság tételvel, nem úgy, mint egy-egy vallási közösségnek tagjai, egyébként valamikor az ember csodálja itt a társakat, akik akár utcán, akár lakásra versengetve jönnek az örök hírnek egy általuk értelmezett változatával. Hanem bizony tanúságot kell tenni a közösségen is. És ez még nehezebb dolog. Miért? Megismer. Egyfelől munkahelyünkben, barátokörünkben ismernek minket, és tudják, hogy mi sem tartjuk meg tökéletesen sokszor a tanítást. Mégis beszélni bizonyos dolgokról. Hogy ezt így vagy így kellene, így vagy úgy lenne így megtartani. Tanúságtétel azokon a közösségekben, ahol ismernek. Messziről jött ember, azt mondta, amit akar. Akit ismernek, annak már nehezebb beszélni az evangéliumról, nehezebb beszélni Jézus tanításáról, nehezebb beszélni az egyházáról. És bizony tanúságot kell tennünk a saját lévelmű közösségünkben belül is. És itt is sokszor hiányosságot tapasztalunk. Az előbb országos hírportált emlegettem, de gondoljunk arra, hogy hát azért van lévelmű közösségeinknek is valamiféle oldal, vagy hirdetése, vagy ilyesmi. És hogyha megkérdezném, természetesen megintem a jelenlévőket, de általában híveket, hogy melyik esperesi kerülethez tartott. Kik vannak, még kapott a környékben, a tében. Ki az egyházközség, világjelen, képviselő. Mi volt legutóbb a helyi karitáscsoportnak valamilyen eseménye, valamilyen akciója, technológia, amihez tudtunk volna kapcsolódni, akkor tudnak erre válaszolni. A saját közösségünkön nem is szükség van tanúságtételre, egy üldözünk tanúságot, valami esemény volt, hogy engem érdekel ez a közösség, nem vagy hidegen, ami helyben történik a saját templomi közösségemben, a saját kerületemben, a saját körünkben. Mert ha nem látják rajtunk, hogy nekünk fontos a saját közösség, akkor idegennek nem legyen fontos az a közösség. És ilyenkor áttételesen is tudunk evangelizálni. Mert lehet, hogy engem nem hívtak meg, vagy engem nem szúrjuk meg egy esemény, de a másikat igen. Nemrég volt egy ilyen férfi kör a plébánián, és éppen az közösségünk egyik földtagja szólított meg egy másik férfit, hogy hallott? Hát nem figyelt az illető, de ő buzdította, hogy menj el, jó lesz ott vele. Ezt felhívta rá, figyelt. És bízom benne, hogy ő is és a jelenlévő közülre körülbelül egyharmada volt olyan, aki nem olyan szorosan kapcsolódik a közösséghez, közelebb került. Tehát tanúságot tenni a saját közösség. És képet festem. Na de milyen képet festünk? Éppen azáltal festünk be a képet a saját közösségünkről, egyházunkról, és ezáltal a Jóistenről, hogy hogyan élünk a mindennapokban. Hogyan viselkedünk a mindennapokban. Hogyan viszonyulunk egymáshoz a mindennapokban. Mert mint említettem, volt a média, akár helyi, akár közösségi, akár országos, legtöbbször akkor foglalkozik az egyházzal, ha valami botrány van. És bizony botrányozva maga az Jézus megmondta, hogy lehetetlen, hogy botrányok előre forduljanak, hogy jaj, azoknak, akik okozzák azokat. Tehát nem ígérte az Úr Jézus, hogy a Szentlélek eljövetelével a botrányoztató események meg fognak szűnni. És itt nem csak nagy dolgokra kell gondolni, az is egy botrány, egy közösségen belül valamiféle szép. Az is egy botrány, hogyha veszekedés van. Az is egy botrány, hogyha valakit magára. És bizony, ne féljünk, ezek nyilvánosságra fognak kerülni. Ne féljünk, erről beszélni fognak, mert az érintetteknek vannak családtagjai, rokonai ismerősei, és azok bizony tovább viszik, hogy na, ezek se különben a Deáté vásznánál, és talán egy kicsit örülnek is. Miért? Azért örülnek, mert felment Jézus. Egyik paptestvér szokta mondani, nem is tudom, valamilyen tudósra hivatkozott, hogy az ember önigazolódik. Tehát szeret, mielőtt változtat az életmódján, a cselekedeteink, a gondolataink, szeret előtte valami példát látni. Akár megerősítő példát, hogy ez jó, akár hogyha anyagol valamit, hogy ez az a jó, hogy azt anyagolja. Igazolva látja, hogy ő miért nem szokott szemgyónást végezni, igazolva látja, hogy miért nincs bizalom az egyházi rend iránt, igazolva látja, hogy miért nem jár közösségbe, igazolva látja, hogy miért nem szokott lőtölni. Tehát nem csak a pozitív megerősítés, hanem sokszor a negatív példa is egyfajta örömmel tölti el. És ilyenkor nagyon vigyázni kell, hogy milyen képet festünk. Természetesen nem arról van szó, hogy el kell tolni a botrányokat, hanem el kell kerülni azokat. Vagy ha már kitört a botrány, ha már megtörtént a helytelen dolog, hogyan kezeljük, hogyan keveredünk ki ebből. És ehhez szükségünk van Jézus tanítására, szentségekre, szentelményekre, és szükségünk van az egyház, kezdeti egyháznak a próbáljuk, mit tesznek. Összegyűlnek az egyik legnagyobb konfliktus, hogy mi legyen a pogányságban megtörtént. Vegyék át a zsidó szokásokat, örülmetélkedni, tisztasági törvényeket megtartani, vagy nem. És nagy vita volt, és éppen nem gondolnám, hogy minden egyes vitát helyét volnunk át, de biztos, hogy ez egy komoly feszültség volt. Mit tesznek? Imádkoznak, összejönnek, megbeszélik, kezelik, és gyógyírt találnak erre a kérdésre. Aztán megyünk tovább, mindig, hogyha valami gond van, tudnak imádkozni, és tudnak egymással beszélni. Ezért a kommunikáció, a beszélgetés mindenképpen fontos. Ahogyan egy építkezésnél, akár templom, akár plébánia építésnél, nagyon fontos, hogy folytonosan kommunikáljunk a szakemberekkel, a mérnököket is, akik használni fogják ezt az épületet, és egy közös munka eredménye legyen az, ami elkészül, hasonlóképpen erről a képnél is, amit közösen hallgatunk meg az Úr Jézusról, rajta keresztül a mennyei atyáról és a Szentlélekről, ami képet megalkotunk az egyházról, többiek felé mutatunk, azt közösen alakítsunk ki. Ez pedig sokkal fárasztóbb, mint egyéni akciókat végrehajtani. Mint ahogy sokkal fárasztóbb úgy egy programot összehozni, hogy egyeztetünk mindenkivel, mert azt mondom, majd én megírom, és úgy lesz, ahogy én akarom. De ezekre szükség van. Olyan örömmel hallom Esperes atyától, hogy meg a kedves kántorunk, közös kántorunktól, nálunk is szolgáló kántorunktól, hogy rendszeresen vannak a környező privátum közösségekben is gyűlések, amikor a tanácsokat, testvérek adjékkal tanácsokoznak. És ott olvastam, egyháznegyei zsinatot hirdetett az itteni főháztól. Ezek sokszor fölösleges dolgoknak tűnnek, és azzá is válhat, ha nincs értelmi tartalma. De az, hogy leülünk egymással beszélgetni, az, hogy kérjük a Szent Lelket, világosítson meg, és a Szent Lélek legtöbbször akkor világosít meg a közösségben vagy egymással, az már önmagában egyedül van. És megint csak visszalépve, hogy mit lát a világ, vagy az egyháztól távolabb lévő. Azt látják, hogy ezek tudnak egymással beszélni, kommunikálni. Az érdemi tartalom nem érdekli őket, talán nem is értenék meg, főleg, hogyha valami számra elmondott teológiai dologról tárgyalnak a püspök atyák, vagy éppen a papság, vagy a híve. De látják, hogy szeretetben tudunk egymással eszmét cserélni. Az már önmagában szintén egy tanúságtétel. Képet festek Szent Lukács. Hagyomány szerint a szűzanyáról, és általunk tapasztalható módon képet festett, egy szép képet Jézusról, az ő tanításáról, az egyház kezdeti lépéseiről. Nem tökéletes ez a kép, de nagyon őszinte, és alapos utánajárással nagyon informatív. Mi is igyekeztünk ilyen képet festeni, ne csak a tanítőreméreit lenni, hanem mindig úgy hallgatni Isten igényét, mindig úgy hallgatni esetleg a hozzáfűzött homíliát, mindig úgy olvasni a plébániai hirdetéseket, hírleveleket, mindig úgy tájékozódni, hogy ebből mi az, amit másoknak el tudok mondani. És legfőképpen szeretni egymást. Szokták mondani, hogy nem csak szóval, hanem tettekkel, de szóval is. Kedves szóval, figyelmeztető szóval, és imádságos lelkülettel. Így nem hiába fogjuk kérni a szűzanyának, az egyház anyjának a közbenjárását. Amit sem hiába kérjük, de mindig imádkozik értünk. Imádkozik értünk, hogy ugyanazzal a lelkülettel próbálja megérteni Jóisten szándékát, ahogyan ő ezért megdolgozott. Ő sem értett mindent egyből, de folyamatosan Istenre hagyatkozott. Az egyháznak is ez az esélye, hogy Istenre hagyatkozzék, és figyeljen a profétai szóra. Fél szemmel felpillantottam oda az üvegablakra, ha jól leszem, éppen a Szent Atya álmán jeleníti meg, amikor Szent Ferenc a Lateránnak összeomolni készül Lateránnak az útját, a vállával megtartja, és utána, amikor látja, hogy ezt az embert látta álmában, akkor engedi ugye a kisebb testvérek rendjének a működését. Mostani Szent Atyának is van ilyen álma, nekünk is van ilyen álma. Vannak köztünk szent emberek, de nem egy ember fogja megtartani az egyházat, hanem a közösen. Adja Isten, hogy is, környezők tévárnyáknak most mindegyeknek támogatni.
Isten fizesse meg!